Mentor. Vállalkozás a vírusválság idején. Ötletek, tippek, tanácsok és segítség mindenkinek, akit érint a változás, a krízis. Mentor. A Trend FM vállalkozás segítő műsora. A szerkesztő Ércfalvi András.
Folytatjuk a mentort, cégvezetők megváltozott körülmények között vállalkozások krízis helyzetben, dr. Kollár Kinga, a GVH sajtószóvivője. A mostani állapotok között nagyon sok aktuális kérdés merül föl. Az egyik például a tisztességes reklám kérdése, hogy erről a mi vállalkozásaink itt is szót ejtettek a műsor folyamban.
Igen, jó napot kívánok mindenkinek. Megváltozott körülmények között is ugyanazok a szabályok érvényesek, mint normális időkben. És az egyik alapelvét az, hogy ahol a reklámoknak tisztességesnek kell lenniük, és csak olyan állításokat tehetünk termékekkel kapcsolatosan, amelyek megalapozottak.
Csak itt most nagyon nagy a csábítás, ugye, főleg az egészségügy területén. Itt most minden, nem tudom, vírusmentes, vírusölő, taszító, kocsitisztítótól kezdve a légfrissítőn át a kendőig, a spréig, a lemosóig. Nagyon nagy a csábítás a vállalkozásoknak, hogy na most akkor van egy olyan termék, amire ezt rá lehet húzni, akkor most nyomom ezerrel.
Igen, elég sok panasz érkezett hozzánk különböző termékekkel kapcsolatosan. Főképpen, amiket látunk, immunerősítést ígérnek a vírussal kapcsolatosan, de egyébként olyan antivírus, antiszeptik termékekkel kapcsolatosan már indítottunk is eljárást, ahol egyáltalán nem volt megalapozott, hogy ezek egyébként többek, mint sima víz. Fontos kiemelni, hogy élelmiszerként forgalmazható termékeknek tilos gyógyhatást tulajdonítani. Ne tegyünk semmi olyan védőhatást, megelőző vagy gyógyhatást, amelyek nem megalapozottak. Másik jó tanács ebben a környezetben a vállalkozásoknak, hogy ne keltsünk olyan látszatot, hogy valamely hivatalos szervezet jóváhagyásával értékesítünk terméket, vagy a termékünk hatásosságát, ami a szervezet igazolja. A harmadik nagyon jó tanács ebben a környezetben, hogy ne kezdjünk el olyan reklámozásba, vagy egy olyan terméket reklámozni, mert tudjuk, hogy nagyon nagy lesz a kereslet, de nem fogjuk tudni kiszolgálni. Tehát ez is egyfajta...
Hát de ilyen még békeidőben is volt. Hát még most, amikor azt mondja, hogy na most akkor itt van ez a viszont normális áron, nem tudom, ilyen fertőtlenítőszer, abban a pillanatban lepakolják az emberek a polcokat. Igen, szóval ezt nagyon nehéz megsatszolni, belőni, hogy akkor mi elég, mi nem elég.
Hát ez így van, de hogy a vállalkozásoknak van az a fajta szakmai gondossági elvárás velük szemben, hogy ilyen időkben, amikor egyébként fogyasztok, úgymond ez a jogi terminológia azt mondja, hogy sérülékenyek, és gyakorlatilag most ebben a környezetben mindannyian sérülékenyek vagyunk.
Elveszítjük a józan eszünket, ezt én mondhatom önnem, igen.
Így van, ugye arról van szó, hogy még mindenképpen hiszékenyebbek vagyunk, mert szeretnénk valamiféle védekezési lehetőséget találni ebben a helyzetben. Gyakorlatilag mindenki egyfajta sérülékeny fogyasztott, ez azt jelenti, hogy még inkább ki van téve ezeknek a reklámoknak, vagy a reklámozási módoknak, tehát ezért pont a vállalkozásoknak is még inkább, még óvatosabban kell ilyenkor reklámozniuk.
Mert hogy nincs pardon?
Abszolút, ilyen szempontból, tehát fogyasztóvédelmi szempontból semmiképpen sincsen.
Azt mondta, hogy sérülékenyebbek vagyunk, ez teljesen így van, és egyébként azért tudatosak vagyunk valamilyen oldalon, már azt mondja, hogy vannak ilyen jelzések. Az állampolgári érzékenység ez ügyben megmaradt? Tehát jeleznek az emberek, ha azt mondják, hogy ez a maszk, ez most túl lett drágítva, erről nem is beszéltünk, még itt vannak az ádrágítások is. Tehát, hogy
igen.
Ma még 100 forint volt, holnap már 800. Az Unióban mindenféle korlátozások vannak, 1 euróért, 2 euróért lehet bizonyos termékeket kapni. Vártam is itthon, hogy akkor erre itt is történik valami, esetleg hasonló ügyben. Maszk, fertőtlenítő, stb.
Igen, nagyon sok termékkel kapcsolatosan kaptunk jelzést arról, hogy az árak elszálltak, maszkok, készfertőtlenítők, hússal kapcsolatosan, de olyan termékekkel is, hogy laptopok, meg szemetelság, tehát hogy meg úgy általában az árok emelkedésével kapcsolatosan sok jelzés érkezik hozzánk. És ezzel kapcsolatosan azt kell tudni, hogy alapvetően Magyarország egy piacgazdaság alatt árakat a kereslet, mert a kínálat határozza meg. Ellenben azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy törvényben lefektetett elvárás az, hogy gazdasági tevékenységet az üzleti tisztességnek megfelelően kell folytatni. Főképpen a nagy piaci szereplők magatartás, illetve valamiféle önszabályozása, önkorlátozása fog megoldást adni, hiszen ilyen rövid távon nincsenek, nekünk legalábbis nincsenek eszközeink.
Ezt akartam kérni, tehát hogy a csirkemellfilé 5000 forint a lehel piacon, mint hogy ugye ez így volt, aztán amikor kimentek a navosok, vagy nem tudom, akkor hirtelen lement 2000-re, szóval ezzel itt a GVH-nak nincs mit tenni ezzel a részével.
Ami konkrét eszközeink, azok csak hosszú távon tudnak ilyenfajta megoldást nyújtani, úgyhogy itt inkább tényleg az önszabályozásra, meg az önkorlátozásra lehetne, vagy abban lehetne bízni. Egyébként jó példákat lehet látni ezzel kapcsolatosan, már külföldön, illetve itthon is. Egyrészt így itt a hoznám példának az Amazont, amelyik gyakorlatilag megtiltott, hogy leveszi azokat a kiskereskedőket a platformjairól, akik túl magas árakat alkalmaznak. De hasonló jó gyakorlat lehet, és ezt itthon is lehet látni, hogy ilyen kiszolgálási korlátozásokat alkalmaznak a szereplők, tehát hogy mondjuk egy ember...
Ja, csak három zsugor, igen, ezt én is láttam, igen.
Tehát, és ezzel is azért tompítják úgymond a keresletnek a nagyságát. Ezek mind jó példák. Egyébként azzal kapcsolatosan, hogy mi lehet jó önkorlátozó ár, és azzal kapcsolatosan is lehet jó példákat találni nemzetközi szinten. Tehát például az USA-ban létezik olyan szabályozás, hogyha valaki 10-15%-kal több magasabb áron értékesíti a termékét veszély helyzetben, mint előtt, meg előtte, akkor azért nem, hogy pénzbüntetést kapta még...
De azt megrányhatják. Igen, szerintem ez teljesen jó gyakorlat.
Ez egyelőre még az európai jogrenden nem ismert.
Értem.
De, hogyha nálunk is hozzá kell szokni ezekhez a veszélyhelyzetekhez, ugye az USA-ban valójában, ha belegondolunk, ugye a hurikánok, gyakorobbik ezek az esetek. Egy dolgot még hozzátennék, tehát hogy azért a rövid távú profitvadászat hosszú távon egyébként a vállalkozásoknak is szart ez. Tehát hogyha itt a közösségi médiában már lehetett látni, hogy egy fogyasztók ott állnak bizonyos áruházakat, kereskedőket, tehát hogy azért lehet, hogy rövid távon egy vállalkozás profitálni tud, de ez hosszú távon nem biztos, hogy az üzleti érdekeit szolgálja.
Nagyon szépen köszönöm, dr. Kollár Kinga, a GVA sajtószóvivője volt a beszélgetőtársam. Köszönöm, jó munkát önöknek.
Köszönöm szépen.
Mentor. Vállalkozás a vírusválság idején. Ötletek, tippek, tanácsok és segítség mindenkinek, akit érint a változás, a krízis. Mentor, a Trend FM vállalkozás segítő műsora. A szerkesztő Ércfalvi András.
A Budapesti Értéktőzsde igazgató Palovics Márton a telefonon a másik végén. Jó napot kívánok! Érdekes dolog ez, mert tulajdonképpen a tőzsde is egy kis vállalkozás, ugye? Hogyha most aktuális a beszélgetésünk, és azt vizsgáljuk, hogy mi minden történt itt az elmúlt akár napokban a vállalkozásokkal.
Igen, ugye mi ezt szoktuk mondani a különböző megjelenéseink során, hogy talán nem mindenkinek egyértelmű, hogy egyébként a tőzsde is egy ugyanolyan hazai tulajdonú KKV vagy középvállalat, mint bármi más. Nyilván egy kicsit speciális helyzetünk van. De nekünk most éppen a home office az működik, úgyhogy először is így mindenkit megnyugtatnék, hogy a tőzsde egyébként működik. A tőzsdén lévő szereplők azok tudják folytatni a működésüket, tehát minket nem veszélyeztet ez a dolog, illetve hát ugye maga az infrastruktúra, nekünk szerencsére olyan helyzetünk van KKV-ként, hogy nem álltak le a piacaink, és tudjuk folytatni a működésünket, nyilván ez ránk is hatással van, de alapvetően jól működünk. Nekem ami nagyon nagy meglepetés volt, hogy elég hamar átálltunk új IT megoldásokra. Tehát olyan digitális megoldásokra, ami tudom, hogy sok vállalat szempontjából ugye nyilván nem tud működni, de nekünk ez most viszonylag gyorsan ment, és az ügyfelek is átálltak rá, úgyhogy ez a rész ez jól működik.
Ha valaki megkérdezi fejlasztal mellett, mert tudja, hogy milyen fontos pozícióban van a Budapesti Értéktőzsdén, akkor mit mond, hogy miért fontos, az miért kulcsfontosságú, hogy ez a kis vállalkozás, a Budapesti Értéktőzsde az működjön, folyamatosan működjön?
Szerintem a tőzsde az alapvetően egy barométer, ha úgy veszük, tehát a tőzsdének ugye mi az egyik legfontosabb szerepe, amit látnak az emberek az újságokban, a hírekben, az azt mutatja, hogy mekkora a bizonytalanság az adott vállalati, az adott szituációban, az adott makrogazdasági szituációban. Ugye ez nem az ok, hanem tulajdonképpen az okozat, ugye ezt látjuk most is, mi történik. Az utóbbi két hétben néha nagyon meredeken esnek az árak, utána hirtelen felpattannak. Ugye ez, amit úgy nevezünk, hogy megnövekedett bizonytalanság miatt, ugye megnövekedik a volatilitás. És ugye hát ez most tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy persze ez önmagában nem segít a vállalatoknak, a kis és középvállalatoknak, hogy éppen mekkora tőzsdén a volatilitás, de azt azért jól leképezi, hogy, hogy helyzet van, tehát amire reagál a gazdaság, és ezt ugye az egyes gazdasági szereplők abszolút beértékelik a modelljeikbe. Szerintem az a fontos, hogy persze a tőzsdének van egy ilyen barométer jellegű szerepe, de van egy másik is ugye a forrás diverzifikációban betöltött szerepe. Ugye az a tőke, amit a tőzsdén elérnek a vállalatok, vagy ami tőkéhez jutottak, az ugye az ott van náluk, és ezt tudják beruházásra használni. Szóval ez a rész ez abszolút nem áll le, és ez szerintem ez fontos, hogy ilyenkor minden ilyen finanszírozási csatorna az lehetőleg jól működjön. Ugye ez egy nagy kérdés majd a bankoknál is, hogy mi lesz itt a válasz, most a moratóriumtól függetlenül későbbiekben. Úgyhogy szerintem nekünk ezek a legfontosabb dolgok, amiket minket érintenek. Illetve talán még egy dolog, hogy ugye egy nagy kérdés, hogy a befektetőknek a kockázati étvágya az hogyan fog itt megváltozni. Ugye most ami a legnagyobb lassulást okozhatja szerintem a gazdaságban, az, hogy mindenki egy lépéssel hátrébb áll, és ugye nem hoz meg olyan döntéseket félelemből például, amiket korábban meghozott volna, tehát a kockázati szintek azok sokkal konzervatívabbak.
Kockázat kerülő lett, igen, nagyon sok vállalat.
Igen. Talán ez lehet még egy komoly veszély, ami minket konkrétan érinthet.
Fordítsuk egy kicsit most akkor a kisvállalkozások, akár a versenyben lévő, vagy a nálunk jelenlévő kisvállalkozások felé, akkor a fókuszt ilyen helyzetben, amit most néhány hete élünk meg, és amiről most itt makroszinten beszélt, nézzük az ő állapotukban, vagy az ő viszonyaik között. Nekik most mi tanácsolható? Általános magyar KKV szektorban mi az, ami ilyenkor onnan a Bét igazgatói székéből látszik, vagy látható?
Hát nyilván azoknak a vállalkozásoknak nehéz most okosat mondani, akik egy nagyon úgymond szűk szegmensben mozdulnak, vagy mozognak.
Vagy feladni kényszerülnek, igen.
Igen, és akik egyszerűen feladni kényszerűek a vállalkozásokat, ugye, mint akár a Klubszendvics esetében is ez történt, ugye ott nem lehet arról beszélni, hogy igen, diverzifikáljunk, meg legyen több tartalékunk, meg figyelj, próbáljunk megegyezni a munkavállalókkal, stb. Bár ahogy hallottam, ugye nagyon...
Erre is volt kísérlet, igen.
Igen, nagyon jó kezdeményezésük voltak rá. Tehát, hogy nyilván, aki szűk szegmensben egy olyan helyzetben érintett, ami tulajdonképpen nem is egy gazdasági sok, hanem gyakorlatilag egy természeti katasztrófáról beszélünk, ami teljesen megszüntet, komplett iparágokat leállít, és ott nyilván egy olyan mikrovállalkozás, vagy mikro- és kis- és középvállalkozás, aki hát valószínűleg nem rendelkezik 30 napon túl likviditási tartalékkal, ott nehéz okosat mondani. Szerintem ami a legfontosabb, és ami azért több elemzésből is kijött, hogy a munkavállalókkal való megegyezés, hogyha van rá lehetőség valamilyen módon, az egy különösen fontos dolog lesz a túlélés érdekében. Kettő, szerintem, hogy ezekben a vállalatokban pont az a jó, hogy rugalmasan tudnak reagálni, tehát sajnos ki kell mondani, hogy ugye ezeknél a vállalatoknál nem biztos, hogy nem csak az a lényeg, hogy maga a vállalkozás mit csinál, hanem ugye a vállalkozói szellem, az hogyan tud tovább élni. Tehát például ugye MSZ-eknél szerintem pont ez lesz a kérdés, hogy
lehet, hogy a vállalkozás nem él tovább, de a vállalkozó szellemisége olyan erős, hogy az tovább tudja lökni a tevékenységet, tehát hogy más formában.
Én ebben tudok bízni, tehát hogyha valamiben lehet bízni, hogy amikor arról beszélünk, hogy próbáljuk itt megerősíteni a hazai KKV szektort, akkor ugye ezekre a vállalkozókra nagyon nagy szükség van, illetve ilyen karizmatikus és felelős vezetőkre, akik ilyen időszakban mernek újat lépni. És akkor szerintem ki fog ebből jönni? Nyilván egy nagyon nagy tisztító tűz jön most a gazdaságban, én úgy gondolom, nem az a személyes véleményem. Nyilván aki megpróbálja, meg tudja találni ezeket a lehetőségeket, amiben be lehet menni, akár mikro- kis- és középvállalkozásként is, azok jól jöhetnek ki. Az ugye ezt láttuk 2008 után is, hogy nagyon sok struktúra átrendeződött, de akik jól tudtak reagálni, azok azért elég jól jöttek ki. Ebből a dolgokban, szóval így kis- és középvállalatoknak így valami hasonlókat tudnánk tanácsolni, illetve talán még egy dolog, azt meg talán az egyik első adásban pedzegettük, ugye ez a sharing economy-nak a koncepciója, tehát hogy ugye a versenytársakra, a beszállítókra, a vevőkre kicsit úgy gondoljunk ebbe a helyzetben, mint partnerekre, és hogyha lehet, akkor próbáljuk meg közösen átvészelni velük a dolgokat. De ez lehet még egy ilyen kiút összefogni még jobban, és most kicsit felülemelkedni azon, hogy adott esetben a versenytársuk vagyunk. Nyilván ez nem olyan egyszerű.
De ebbe kell megegyezni, igen. Igen. Nagyon szépen köszönöm Pavlovics Mártonnak, a budapesti értéktőzsde igazgatójának.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Minden